Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 14. havi nyugdíjból egy heti részt már jövőre kifizethetőnek tart a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt mondta, a teljes összeget 2-3 év alatt kaphatják meg a jogosultak a gazdaság teljesítményétől függően. Újabb adómentességet ígért a kormány nevében az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a Sárospataki Lázár Infón, az Economist gazdasági portál tudósítása szerint azt jelentette be, 2030-ra a gyermeket vállaló nők egész életükre szóló SZIA mentességet kaphatnak. Változhatnak a CSOK plusz feltételei. A társadalmi egyeztetése bocsátott tervezet alapján a házaspárok életkorára vonatkozó feltételben várható módosítás. Szeptemberben a termékkülkereskedelmi aktívum 589 millió euró volt, az egyenleg 297 millióval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 0,5%-kal, a behozatalé 8,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A kiigazított volumen 2,4%-kal maradt el az augusztusitól, az importé 3,8%-kal meghaladta azt. Újraindult a termelés a Dunai finomítóban, csökkentett kapacitással, írt a közleményében a MOL. A társaság hangsúlyozta, ütemterv szerint halad a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása, az ország ellátása pedig biztosított, van elegendő üzemanyag, zajlik a kárfelmérés is. Forrásvesztés nélkül zárt a Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Navracsics Tibor elmondta azt is, Magyarország a harmadik helyen áll a tagállamok között a teljes felhasználásban. Ma elkezdődött 54 hivatalos Facebook oldalán Hegyi Zsolt. A közlekedési vállalat vezérigazgatója hozzátette, az első 18 járműnek 2029 végéig kell megérkeznie. A kormány újabb 6 milliárd 200 millió forintot emelt le Budapest számlájáról este, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp a pohárban, ez már a halálos döfés, felidézte, hogy eddig 46 milliárdot vontak el Budapesttől. Tegnap megnyílt a Tudomány Expo kiállítás, amely 3 napon át várja az érdeklődőket a Millenárison. Az innovációért felelős helyettes államtitkár az M1 állami televízióban ennek kapcsán azt mondta, aki a technológiában fölényre tesz szert, az gazdaságilag, katonailag és társadalmilag is előnyre tesz szert. Ezért alapvető feladatunk, hogy a magyar tudomány, technológiát és innovációt a legjobbak közé emeljük a világban, tette hozzá Bódis László. A lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezte elődje mentelmi jogának felfüggesztését és a politikus letartóztatását. A főügyészség szóvivője azt állítja, a Jog és Igazságosság párt kormányzása idején Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszterként szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított. A szervezet a gyanú szerint több mint 150 millió zlotyit sikkaszthatott el. Ziobro egyébként hétfőn még Budapesten volt, a Donald Tusk hatalomátvételéről szóló dokumentumfilm bemutatóján Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterrel közösen. Támadást rendelt el a Hamász ellen Gázában az izraeli kormányfő. A döntés Benjamin Netanyahu miniszterelnök két dologgal indokolta. Egyrészt a Hamász nem szolgáltatta még mindig vissza a megbeszéltek szerint a halott túszok holttestét, másrészt pedig izraeli katonákra lőttek rá Gáza déli részén. Még 13 túsz holtteste van a gázai övezetben. Donald Trump amerikai elnök szerint a tűzszüneti megállapodást nem veszélyezteti az incidens. Az Egyesült Államok elnöke Donald Trump szándékában áll új, szigorú szankciókat bevezetni és szigorúan érvényt szerezni azoknak az orosz olajiparral szemben, amelyek miatt a Lukoil már megkezdte nemzetközi eszközeinek eladását. Erről Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO nagykövete nyilatkozott a Bloomberg hírügynökségnek. Elmondása szerint azért van szükség erre, hogy rákényszerítsék Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy tárgyalásokat kezdjen az Ukrajna elleni háború befejezéséről. Lecsapott Jamaikára az ötös erősségű Melissa hurrikán. Az előrejelzések szerint a trópusi vihar néhány óra alatt végig is söpör a szigeten, óránként 300 kilométeres széllökésekkel és heves esőzéssel. A hurrikán akár másfél millió embert érinthet közvetlenül. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, csapadék nem hullik, a szél sokfelé felélénkült, helyenként megerősödik, a csúcshőmérséklet 16-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Asszisi Szent Ferenc halála 799. évfordulójára emlékeztek a ferencesek október 3-án és 4-én a budapesti belvárosi Ferences templomban. A szentről Kálmán Peregrin templomigazgatóval beszélgetett Császi Erzsébet. Ezt követően Bitó Balázs ötvös művészt ismerhetjük meg.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a budapesti belvárosi Ferences templomból, az 5. kerületből, belváros Lipótvárosa kerület neve. A templomba jöttünk azért, hogy Asszisi Szent Ferenc erekjéjéről kérdezzük Kálmán Peregrin atyát, aki házfőnök a templomnak, templomigazgató egyben. Tegnap volt Asszisi Szent Ferenc erekjéjének ünnepélyes kihelyezése, és ebből az alkalomból kétnapos rendezvényt tartanak. A rendalapítójuk Asszisi Szent Ferenc tiszteletére. Először is az erekjéről kérdezem, hogy milyen úton került ide az erekje, és az eddigi életútjáról az erekjének, hogy vajon lehet-e tudni, hogy a csontözetának mely részéből készült ez az erekje?
Ahogy említette, egy csonterekjéről van szó, és minden ferences templomban, vagy a legtöbben található Szent Ferenc erekjéből egy darab, nem kell nagy darabra gondolni, hanem egy kis szálka-szerű maradványa Szent Ferencnek. Az egyháznak az első évtizedektől kezdve nagy hagyománya volt, hogy a szenteknek, különösen a vértanúknak a testét, a sírját őrizte, oda tisztelettel és imádsággal járt. Ugye a kereszténység hozza be azt, hogy a testtől nem félni kell, annak az érintése nem bűn, hanem éppen az erekje tisztelet által magasztalja föl az emberi testet, mint egy olyan helyet, a személyiségnek úgymond a helyét, amelyben az Istennek az ereje, a dicsősége megnyilvánul, és amelyet maga az Isten is meg akar dicsőíteni majd a föltámadáskor. Ezért tiszteljük a szenteknek az erekjét, mint a kegyelemnek a helyeit. Szent Ferencnek a testéről tudni kell azt, hogy már amikor haldokolt, akkor katonákat rendeltek ki köréje az Assisiből, mert attól féltek, hogy más városok el fogják lopni a testét, hogy ők úgymond őrizzék a halála után. Ezért Szent Ferenc halála után Szent Ferencnek a koporsóját, pontosabban a maradványait el is rejtették, majd amikor a Szent Ferenc bazilika Assisiben fölépült, akkor ott is elrejtésre került, és csak a 19. században tárták fel, találták meg, azóta zarándokolhatunk az ő sírjához abban a formában, ahogy sokan, ha meg is tehetik, el is zarándokolnak Assisibe, oda a nagy város szélén lévő bazilikának az altemplomába. Ezek az erekjék, Szent Ferencnek az erekjei ilyen formán összekötik a késői utódokat a rendalapítóval, a tiszteletadáson keresztül összekötik az egész rendet, azokat a templomokat, amelyekben a ferences közösségek élnek, és összekötik a rendnek az egész múltját is, és jövőjét is, hiszen Szent Ferenc személyen keresztül az Úristennek számtalan ajándéka nyilvánult meg ebben a világban, és követőink keresztül is számtalan olyan jóban részesedhetünk, ami az Isten bölcsességének és ajándékozó jóságának a jele közöttünk. Mindezek mellett pedig a mai napon, október 4-én Szent Ferencnek a haláláról emlékezünk meg. Az ő esetében nem úgy beszélünk a halálról, mint ahogy a többi ember esetében, ahol orvosilag ugye azt mondják, hogy exitált, Szent Ferenc esetében tranzitusról beszélünk, ami annyit jelent, hogy Ferenc nem elsősorban kilépett ebből a világból, hanem abba helyezte a hangsúlyt, hogy átlépett, tranzitus, átment, átlépett ebből a világból az Isten országába, vagyis hogy nem az elhagyás volt az ő diszpozíciója, hanem sokkal inkább a jövendőre való irányultság, az Isten országára való irányultság. Ezért is van, hogy a ferences közösségekben általában október 3-án, hiszen akkor este halt meg, egy liturgikus esemény keretében, mint egy újra játsszuk, utánozzuk azt a szertartást, szertartásszerűen a halálának az eseményét, amiről tudjuk, hogy amikor haldokolt, akkor süteményt kért, hogy a kedvenc süteményéből még ehessen, majd lefektette magát a földre, a porba, és Jézus búcsúbeszédét olvasták föl mellette, illetve a búcsúbeszéd felolvasása mellett azt a zsoltárt énekelték, a 147. zsoltárt azt hiszem, amelyik arról szól, hogy a lélek vágyódik az Úrhoz, és amikor az az imádság van, hogy börtönéből szabadíts ki lelkem, agyomány szerint Ferenc ekkor halt meg, és ezután pedig a zsoltár arról szól, hogy az Isten a lelket mennyire megdicsőíti, várja az égben. Ezt a szertartást végezzük el mindig október 3-án este, és ennek keretében ez a liturgia azzal zárul, hogy ezzel az erekével megáldjuk a hívő közösséget, illetve mindenki a maga módján érintéssel, csókkal tiszteletét teheti a szentek erekéi mellett, amelyek a megdicsőült testre irányítják a figyelmet.
Akkor ezek szerint ez az erekje már eddig is itt volt önöknél, csak ilyen alkalmakkor helyezik ki. Hogy néz ki ez? Nem tudtuk megnézni, mert Szent Mise van, és a főhelyre van kihelyezve. Milyen erekje tartóban van?
Hát ez egy díszes erekje tartóban van, ami olyasmi, mint a monstrancia, a szentségmutató, és egy bársonyra van ráhelyezve ez a kis csontdarab, és mindig van hozzá egy hitelesítő okirat, amiben a valamelyik illetékes püspök vagy rendi előjáró arról tanúskodik, hogy ez ténylegesen a szenteknek a maradványaiból van, tehát hogy nem egy csalás, nem egy ámítás, hanem valóságosan a szenthez tartozik.
Beszéljünk Assisi Szent Ferencről. Tehát hozzá kötődik a Szent Ferences rendnek a megalapítása. 1188-ban született egyes források szerint, és 1226-ban hunyt el. Ő fiatal élete során vált hívővé. Hogyan történt ez?
Ferenc egy forrongó társadalomban él, ahol különféle társadalmi csoportok, az úgynevezett majorészok és minorészok, a nagyobbak és a kisebbek egymással harcolnak, és Ferenc azt fedezi fel az evangéliumban, hogy neki kisebbnek kell lenni, de nem föltétlen vagy csupán társadalmilag, hanem az evangélium szerinti életet kell élni. Isten mindig alázatos, Isten mindig alászál, és ezt az alászálló és alázatos Istent kell követnie, ez kell hasonlóvá válnia. Ez az alázatos Isten mutatkozik meg, ez az alászálló Isten az egész életében, amikor szólítja őt például a Szent Damiánói keresztnél, hogy Ferenc, menj, építsd fel egy házamat, mely romokba hever, és először arra gondol, hogy ezt a kápolnát kell felépíteni, ahol ez a hívás elhangzik, meg is újítja, de ezen keresztül Isten megnyitja őt valami nagyobbra, az egyház életének a megújítására, az újraépítésére. Aztán Ferenc ezt az alázatos Istent ismeri fel a grecsói jászolban, a betlehemi jászolban, aki emberré lesz értünk, és ezt az emberré levő Istennel találkozik mindig az Eucharisztiában, aki közöttünk van, aki miatt a templomokat rendbe kell tartani, és akinek a jelenlétét a világban föl kell fedezni. Aztán Ferenc ezt az alászálló Istent ismeri fel az egyházban, az egyház szolgálatában, Isten megalászkodik, és egy közösséget gyűjt maga köré, szolgákat választ ki, hogy az ő titkait a szentségeken keresztül közvetítsék. Ferenc azt mondja, hogy ha még el is zavarnának a papok, akkor is hozzájuk menekülnék. És végezetül Ferenc ez az alászálló Istennel találkozik a stigmatizációban, amikor Alverna hegyén a szeráf megjelenik neki, és belenyomja, belevési, azt mondja Szent Bonaventura, mint egy viaszba belevési, az ő belepecsételi Krisztusnak a sebeit. Itt ismét az alászálló Istennel találkozik, aki az ő szolgájához odafordul, és úgy kapcsolja magához, hogy a szenvedés jegyeivel jelöli meg.
Mi a jellemzője az ő rendjének?
A kisebb testvérek élete ez, élni szegénységben, tisztaságban és engedelmességben az evangéliumi életet. Az ő rendjének igazából olyan nagy-nagy jellegzetessége vagy jellemzője kezdetben nincsen. Arra hívja meg azokat a testvéreket, akik körülötte vannak, hogy az adott életkörülményeknek, természetüknek megfelelően azt keressék, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumát hogyan tudják megtartani és megélni, és utána ez a törekvés az, ami megnyitja a rendet a világ különböző tájain, a különböző evangelizációs szolgálatokra, ami lehet remetesség, ami lehet iskola, lehet lelkipásztori tevékenység, tudományos tevékenység, vagy éppen a szegényeknek a gondozása. Ugyanarról a tőről sokféle gyümölcs fakad az adott társadalmi és történelmi helyzetnek megfelelően, és az egyház hívó szavának megfelelően. Van a rendben, és kell, hogy legyen egy belső egység az evangéliumi életre való törekvésben, és az, hogy gyakorlatilag valaki mit cselekszik azon túl, az már szinte mindegy.
Új regulát írt. Miben különbözött ez az eddigiektől?
A mi regulánknak a különbözősége a rendnek alapján jelenik meg. Ugyanis Szent Ferencig a különböző apátságok azok közvetlenül kapcsolódtak a Szentszékhez. Ferenc viszont az ő személyén keresztül kapcsolja a Szentszékhez az egyes rendházakat, tehát gyakorlatilag egy párhuzamos hierarchia alakul ki az egyházmegyék püspökei mellett a rendnek a struktúrájában, a fölépítésében. És ugye a regula azzal kezdődik, hogy a Ferenc testvér engedelmességet ígér a pápa úrnak, és az ő utódai pedig Ferenc testvérnek. Vagyis, hogy az egyház elismeri azt, hogy ebben a rendi közösségben az engedelmesség működni fog, és hogy a Ferencnek az utódaira úgy tekint, mint akik ugyanazzal az engedelmességgel tekintenek a pápára, mint amivel Ferenc tekintett a Szentatyára. Vagyis, hogy ahogy Jézus azt mondta, hogy atyám kezedbe ajánlom lelkemet, úgy Ferenc az egész rendjét, az egész személyiségét minden időkre a pápák kezébe helyezi. Éppen ezért a pápa a regulát, mint egy jogi dokumentumot erősíti meg, és ebben a regulában megjelennek Szent Ferenc lelkiségének az alapvető vonásai, megjelennek a jogi feltételek, és megjelennek bizonyos strukturális megfogalmazásai a rend, az induló rend életének is.
És önök, mint Szent Ferenc követői, az önök élete és tevékenysége mennyiben más a kezdetekhez viszonyítva?
Lehet, hogy én felületes vagyok, de én ezt a kérdést nagyon, nagyon nem szeretem, mert azt gondolom, hogy valamiképpen a rendben mindig és mindenütt tovább él Assisi Szent Ferencnek a lelkisége, legalábbis számomra jelen való volt. Soha nem volt bennem az a romantika, hogy én most 200, 300 vagy 800 évvel ezelőtt szerettem volna ferences lenni. Én azt gondolom, hogy a mi rendi közösségünk a jelen társadalmi helyzetek közepette próbálja azt keresni, hogy mit jelent az evangéliumi élet, vagyis a legfontosabb tényezőben egyek vagyunk az induló rendi közösséggel is.
Milyen tevékenységeket folytatnak?
A magyar nyelvterületen a magyarországi rendtartománynak 14 kolostora van, a magyar nyelvterületrehez csatolva, vagy arra tekintve az erdélyi provinciában 6 rendház található. Jelen vagyunk lelkipásztorkodásban, oktatásban, szegénygondozásban, magyar nyelvű kisebbség lelkipásztori szolgálatában és a szociális munkában is.
Foglalkoznak azokkal a volt rendtársaikkal, akik mártírhalált haltak, például boldogálvatásukkal foglalkoznak. Ön az egyik, aki foglalkozik velük, 7 rendtársukról van szó, ön posztulátorként vette kezébe ezt az ügyet. Kikről van szó pontosan?
7 rendtársunkról van szó valóban, akik az Egri Egyházmegye területén is tevékenykedtek, a 7-ből 5-en biztosan, akik a legismert közülük Kisszalész Gyöngyösről, aztán Lukás Pelbárt atya, Köröztös Krizosztom, Kovács Kristóf, Hajnal Zénó, Krisztián Rafael és Károlyi Bernát. Ugye a posztulátort, amikor egy ilyen ügy elindul, akkor az egyházmegyének a vezetője nevezi ki, a posztulátor Rómában van, én viceposztulátor vagyok, akinek a feladatom itt Magyarországon az ő tiszteletüknek a építése, a vértanúságuk történetének a megismertetése, egyre mélyebb fölkutatása, és annak előmozdítása, hogy a Szentjavatási Kongregáció minél több információt megkapjon ahhoz, hogy kellőképpen tudjon dönteni arról, hogy itt nem csupán egy emberi hősiességről, hanem egy evangéliumi életszentségről volt szó az ő életáldozatukban.
A megemlékezésnek kézzelfogható jele is van. A II. Világháború alatt embereket bújtattak, segítettek, menlevelet szereztek a ferencesek. Egy dombormű őrzi itt a templom falán az emléküket. Ezt nemrég avatták fel szeptember 25-én. Ki is volt ennek a kezdeményezője, és kik voltak ezek a szerzetesek, akik segítették a civil lakosságot?
Ugye ezt a 7 ferences vértanútól el kell különíteni. Itt egy emberi hősiességről van szó. Azoknak a rendtársainknak állítottunk emléket, akik 1945-ben itt a belvárosi ferences templomban voltak. Konkrétan tudjuk, hogy több száz menlevelet szereztek zsidó üldözötteknek. 18 személyt itt a Kárpátia udvarban bújtattak az elhurcolás elől. Föntartottak sokáig egy népkonyhát, ahol megint több száz embert étkeztettek, illetve a környéken, amikor Pest ostroma volt, akkor több épületet mentettek meg, amikor találatot kaptak attól, hogy leégjen. A kerület számára is fontos személyként tudjuk őket megjelenni. Mindezt pedig úgy tették, hogy járták az óvóhelyeket, és eközben, sőt elsősorban ez volt a fő feladatuk, lelkipásztori szolgálatot biztosítottak az ostrom idején a környék lakosságának. Ezek közül, akik ebben a munkában részt vettek, ki kell emelnünk Hajdú Antal és Tornyos Kálmán atyáknak a szerepét, akikről a korabeli források különösen is úgy nyilatkoztak, mint akik igen nagy hősiességgel voltak jelen ezekben a helyzetekben, de ez az emléktábla az egész akkori közösségnek szólt, mert ők ezt együtt végezték, és itt visszautalnék arra, amit korábban mondtam, élték az evangéliumi életet, és az egyik éppen misézett, a másik tüzet oltott, a harmadik a zsidóságot mentette, a negyedik mondjuk a népkonyhát szervezte. Egészen különböző, de ugyanannak az evangéliumi életnek egy-egy konkrét megnyilatkozása egy adott történelmi helyzetben.
Budapesten voltunk, a budapesti belvárosi ferences templomban Kálmán Peregrin atyával beszélgettünk. Ő templomigazgató, házfőnök, lelkipásztor, Assisi Szent Ferenc halálának évfordulója alkalmából az erekélyét helyezték ki, és 2 napos ünnepséget tartottak. Császi Erzsébetet hallották.
Dicsőd Szent Ferenc, Krisztus jó szolgája, alázatosságnak eleven formája. Tisztaság, szegénység, égő szép fákjája, engedelmességnek ragyogó példája. Ki ellene mondtál bátran e világnak, lelkeket vadászó sátán pompájának? Hű szolgája voltál a te szent uradnak, nyomdokát követted szenvedő Krisztusnak. Hűséges jó vezér, messze fénylő csillag, ki a sötétségben tündökölsz, mint szép nap. Mutasd meg mi nékünk, hol van az igazság, s tedd, hogy befogadjon az örök boldogság.
Kedves hallgatóink, műsorunk második felében Bitó Balázs ötvösművészt ismerhetjük meg.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat az 5. kerületből. Belváros Lipót város ennek a kerületnek a neve. Itt találkoztunk Bitó Balázs ötvösművésszel. A Deák Ferenc tér közelében vagyunk, és eljöttünk hozzá, hogy beszélgessünk az érmeiről. Sok mindenről fogunk beszélni, többek között arról is, hogy az idén januárban volt Ferenc pápánál. Hát kezdjük akkor az elején. Hogy is lett éremművész, ötvösművész?
Gimnázium után gondolkoztam, hogy valami szakmát is kéne tanulni egyetem előtt, és elmentem ötvös szakmunkásnak. 2 évet tanultam szakmunkásként, utána dolgoztam is, mint lánckészítő szakmunkás évekig, és utána meg fölvételiztem az Iparművészeti Egyetemre, és azt elvégeztem, és ott diplomáztam, és így lettem ötvös.
Érméket tervez elsősorban, emlékérmeket, amit főleg az éremgyűjtők vásárolnak. Soroljunk fel néhányat.
A legelső érmém 2004-be, 5-be talán, az a első magyar postaautó emlékére kiadott négyszögletes formájú emlékérme volt, és utána gyakorlatilag minden évben adtak ki érmét, amit én terveztem. Bánki Donát, Jedlik Ányos és a Dinamo, Ganz Ábrahám, tényleg most hirtelen most ennyit ott eszembe, de most már 10-valahanyadik érmémnél tartok.
Speciális, mert körülbelül 3-4 cm átmérőjű, különböző ötvözetekből készül, és különbözőképpen lehet készíteni egy-egy érmét. Most a legutolsó érme van a kezemben, ami a Pannonhalmi Bencés Főapátság bazilikájának 800 évvel ezelőtti felszentelés emlékére készült. Az van ráírva körbe, hogy Pannonhalmi Bencés Főapátság nemzeti emlékhely, és a túloldalára még rá van írva, hogy 2024 BP, Budapest, 1000 forint és Magyarország. Mit ábrázol ez az érme? Az egyik oldalán van a Pannonhalmi apátság, a másik oldalán pedig írások vannak, emberalak, templom belső.
Az emberalak, az Szent Mór alakja, ez egy szobor, ami a Pannonhalmi bazilika külső fala mellé lett felállítva, egy bencés szerzetest ábrázol, ahogy jegyzett el. Később Szent Mór lett belőle, de előtte volt pécsi püspök is. Mögötte meg a Pannonhalmi alapító levélnek egy részletét lehet látni, egy másik részét, mint amit mindenki ismer. Ennek az alapító levélnek az alján van a híres Szent István szignó, amit az István a király lemezborítóján is láthatunk. A túloldalán meg egy ilyen távlati képe a dombnak, a Szent Márton dombnak és a Pannonhalmi főapátságnak.
Többféle anyagból szoktak készíteni érmet. Ez miből van?
Ez bronzból van, és szépen lehet patinázni, azért is választották ezt, mert egy ilyen mesterséges öregítési eljárással ki lehet emelni a plasztikáját.
Hogyan lehet érmet készíteni? Mi ennek a folyamata?
Ezek, amiket általában készítek, ezek a Nemzeti Bank által kibocsátott érmek, és a Nemzeti Bank először megpályáztatja a a témát, tehát egy bizonyos témát, általában három művészt hívnak meg egy adott témára. A három művész koncepciókat, grafikai terveket készít zsűrire, ott megnézik és kiválasztják a három művész közül az, akinek a tervei elképzelése a legjobban megtetszenek nekik, és utána ő kivitelezheti magát a érem modelljét, ami egy többszörösen fölnagyított gipsz tányért jelent ebbe az esetben. Tehát egy átlagos érmét egy olyan 15-25 centi átmérőjű gipsz tányérra vés az ember. És utána ezt bizonyos procedúrákon keresztül menve nyeri el a később látható méretét. A bank rendeli meg a művésztől, a művész elkészíti a gipsz tányért, amit aztán elkerül az állami magyar pénzverő ZRT-hez, és a ZRT szakemberei lekicsinyítik. Ma már ez számítógéppel, meg lézerszkenneléssel megy, régen minden mechanikusan és kézzel történt. Lekicsinyítik, és verőtövet készítenek a gipsz modellből, egy kicsinyített verőtövet, és adott példányszámú érmet azzal verik ki.
Olyanféleképpen, mintha pénzt vernének.
Igen, teljesen úgy. Annyi a különbség, hogy az emlékérmek csak pár ezer példányban készülnek, azért kézzel teszik be a présgép alá, a forgalmi érméket azt egy automata veri, ahol gyakorlatilag fölöntik a üres lapkákat, és folyik ki belőlük a kész érem percenként több ezret. Ebből percenként maximum egyet tudnak készíteni.
Milyen tanulmányokat folytatott, mielőtt elkészítette ezt a tervet? Hogy állt össze a fejében ez a terv, ez a gondolat, hogy mit fog ábrázolni az érmen?
Ilyenkor én szeretek közelebbről megismerkedni az érem témájával. Ebben az esetben az történt, hogy a földkerekedtünk a családdal, és bejelentkeztem Pannonhalmára, és elutaztunk. Találkoztam dr. Dejcsics Konráddal, aki a Pannonhalmi Főapátságnak a kulturális igazgatója, és akkor ő körbevezetett a templomba, a monostorban megmutatott olyan dolgokat, amit nem mindenki láthat, de megnéztük a múzeumot, a könyvtárt, tehát a pannonhalmi nevezetességeket, fényképeztem, aztán interneten gyűjtöttem rengeteg dolgot, és lassan kialakultak azok a tervek, amiket aztán a zsűrihez beadtam. Általában 3-5 féle kompozíciót talál az ember, ebben az esetben ezt a kettőt választotta ki, elő- és hátoldalt a zsűri.
Végül ezt az érmet megkapta Ferenc pápa is. Hogy történt a látogatás? Hogyan választották ki önt, hogy ön is menjen el, kísérje el a delegációt?
Ez egy érdekes történet, mert még amikor a pályázatot kiírták, akkor a Konrád atya mondta, hogy a 100 évvel ezelőtti centenáriumnál, tehát amikor 700 éves évfordulója volt Bazilikának, akkor az akkori pápához ment egy bencés küldöttség, és vittek egy akkor született emlékérmet, és akkor nagyon örült neki, most nem tudom melyik pápa volt pont 100 évvel ezelőtt, és a pápától a cserébe a küldöttség kapott az akkori szentéről szintén egy emlékérmet. Konrád atya mondta, hogy szeretnék ezt a gesztust megismételni, és a mostani 800 éves évfordulóra is elvinni a Szent Atyának egy érmet. Én kérdeztem, hogy esetleg mehetek-e a küldöttséggel, a delegációval, és akkor végül is picit elgondolkoztak, de azt mondták, hogy miért is ne. És így, mint egy kis potyautas mentem a bencésekkel a Szent Atyához.
Mit szólt a Szent Atya, illetve hogy történt ez az egész ajándékozás?
Hát nagyon szép nap volt, mert napkeltékor már megérkeztünk Vatikánba, és mintegy 3-4 órás várakozás után jutottunk be a Szent Atyához, végigjártuk az összes termet az apostoli palotába, és a végén bejutottunk hozzá, talán 9-en voltunk, 9 tagú küldöttség félkörülbe az íróasztalával szemben, középen ült a főapát úr, és ő föl akart állni, Ferenc pápa mondta, hogy üljön le, és ő elmondta a köszöntőjét a főapát úr. Elmondta, hogy köszöni, hogy amikor itt volt Magyarországon a Szent Atya, akkor külön megemlítette Pannonhalmát, hogy nagyon sajnálja, hogy nem juthat el oda, de szeretett volna, és ezt megköszönte neki a főapát úr, hogy külön foglalkozott a pannonhalmi főapátsággal. Elmondta, hogy mivel foglalkozik a főapátság, kulturális, meg szociális téren. Nagyon szép kis beszédet kerekített. Szent Atya mindenhez valamit hozzáfűzött, viccelődött. Nagyon jó hangulatú kis találkozó volt. Mi voltunk az utolsók aznap, tehát kicsit fáradt volt már a Szent Atya, és kapott ebből az emlékéremből egy olyan változatot, ami viszont aranyból volt verve. Ez az egy darab készült, speciálisan csak neki, és ezt átadta a főapát úr. Én még vittem egy bronz változatot is, mert szerintem az egy kicsit azon jobban látszik az éremkép, és azt én odaadtam, gyorsan fölálltam, és odaadtam a Szent Atyának. Megnézegette, megköszönte, és a szokásos mindenki kapta az olvasókat, férfiak kék dobozba, hölgyek fehér dobozba, és akkor kis ajándékkal elmentünk. Nagyon nagy élmény volt.
További különlegességek is vannak az érmei között, például a Millenniumi föld alatti vasút témájú, ami négy szög alakú. Ezt hogy tervezte?
Ez is egy hálás téma volt, mert ezt a korszakot is szerettem, a múlt századfordulót. Elmentem a Millenniumi föld alatti múzeumba, fényképeztem, gyűjtöttem anyagot, régi tervrajzokat, stb. És akkor próbáltam kitalálni egy olyan éremképet, aminek van valami hangulata is, tükrözi azt az időszakot. 1896-ot.
Tulajdonképpen ez egy metszet.
Igen, az egyik oldalon az egyik állomásnak, a mostani Bajcsy-Zsilinszky úti metró állomásnak a metszete látható, korabeli tervrajz, ahol cilinderes urak állnak a peronon, és beszélgetnek a kalauzzal, meg ilyesmi. A túloldalon meg az egyik metrókocsi oldalnézetben, szintén nem mai, tehát szintén egy bő 100 éves fényképnek az átírása látható.
Sokféle érme van, nem mindegyik bronzból készült, hanem más anyagból is. Vannak fényesek, vannak mattok. Milyen technikával készülnek ezek?
Alapesetben kétféle éremkivitel van. Az egyik a verdefényes, amit mi úgy ismerünk, ami a forgalmi pénz is. Tehát az a sima, egy kicsit fényes, de nem tükörfényes. Van a proof veret, aminek meg az alapsíki, a háttere, az tükrös, és ami fölötte van, tehát a motivumok, azok meg mattak. Nagyon sok éremből mind a kettőt szoktak kibocsátani, a színes fényből, tehát nikkel ötvözetből a verdefényeset, és a tükrös prúfveretet meg ezüstből szokták, vagy aranyból.
Az egyik különleges érmény. Ez attól érdekes, hogy a Kossuth címer fölött a Kádár címert ábrázolta, de éppen szétrobban ebben a pillanatban fogta meg ezt a témát. Ezt hogy kell elképzelni? Kidomborodik ez a szétrobbanó címer?
Igen, kidomborodik, de először is kell mondanom, hogy ez egy korabeli plakátnak a grafikája. Egyik legkiválóbb grafikusunk, Orosz István tervezte. Például a Tavarisi konyecet is, ezeket az ismert akkori plakátokat ő tervezte, és az egy akkori plakát volt, és annyira megtetszett ez a dolog, ráadásul egy éremre pont passzol is egy címer, ezt gondoltam rátenni. Túloldalon meg egy leomló fal van, mögött egy fa, ami a rabság végét próbálja szimbolizálni.
Tudósokat is előszeretettel ábrázol, felsorolna néhányat.
Említettem már Jedlik Ányost, a legutóbbi volt a legérdekesebb, Krausz Ferenc. Érdekes, hogy élő emberről emlékérmen, de Krausz Ferencről és Karikó Katalinról is született érem. A Krausz Ferencnek én készítettem el a portréját, meg az egész érmet, és nagyon érdekes volt, mert a kibocsátási ceremónián ott volt Krausz Ferenc is, meg Karikó Katalin is, és találkoztam mind a kettőkkel. Krausz Ferenc még mondta, hogy ha Münchenbe járok, akkor menjek el hozzá a laboratóriumba, és megmutat mindent. Egyszer el fogok menni, ez biztos. Elviszem a kislányomat, hogy lásson ilyet.
És hogy kell elképzelni, hogy fotók alapján megrajzolja az arcképüket?
Igen, általában igen. Kell keresni egy nagyon jó portrét, ami karakteres, és jól felismerhető rajta az illető. Azt is el kell határozni, főleg, hogyha nem most élő emberről van szó, hogy milyen korú portrét szeretnénk. Tehát fiatalkorú, középkorú vagy öregkorú portrét, de ezt is általában meg szoktuk beszélni a Nemzeti Bankkal, meg az érme megrendelőivel, hogy ők mit szeretnének látni. Szerencsés esetben találok egy olyan fényképet, ami pont megfelel, ha nem, akkor meg egy kicsit több fényképpől szeret variálni egy olyan portrét, amit már rátehetünk az éremre.
A legutóbbi munkája az nem érem, hanem a budapesti Ferenciek terén a templom falára tettek egy dombormű. Most adták át szeptember 25-én. tombormű van Jézus mossa a tanítvány lábát, és felolvasom a szöveget, ami olvasható a márványlapon. Példa és tanítás az 1944-45-ben itt szolgáló ferences szerzetesek helytállása, akik 400 menlevelet szereztek, 18 zsidó honfitársunkat rejtették el, 300 főt menekítettek az ostrom idején, majd étkeztettek a szegény konyhán, lelkipásztori szolgálatukkal sokak üdvösségét előmozdították, az épület tüzek oltásában végzett munkájukkal számos lakóházat megóvtak. Tehát Jézus mossa a tanítványa lábát, de még sincs glória a feje fölött. Hogy gondolt ilyen egyszerűbb ábrázolásban megjeleníteni őt?
Igazság szerint a táblát tőlem Kálmán Peregrin, atya ferences szerzetes rendelte, ő most a templom igazgató, őt még Pasarétről ismerem, mert ő ott volt plébános korábban, és ő javasolta ezt a témát, akkor ez a szolgálatnak az egyik jelképe, ez a lábmosás gesztus, a szolgálat meg az alázat jelképe, és hogy ezt tegyük rá a táblára, és ő is javasolta, hogy hagyjuk el a glóriát Jézusról, hogy ne csak a keresztény embereknek szóljon, hanem mindenkinek egy univerzális jelképe lehet ez a szolgálatnak. Ez egy szép 11. századi dél-olasz templom freskója. Ezt is úgy találtam, hogy kutakodtam, hogy talál egy szép lábmosás jelentet valahol. Magam is próbálkoztam, hogy vázlatokat rajzoltam erről, de aztán rájöttem, hogy olyan szépen megcsináltak ezt már sokan. Egész egyszerűen fogtam egy régi freskót, és egy röliffet csináltam belőle. És akkor rákerült erre a mészkőtáblára. Szöveget Kálmán Peregrin atya írta meg.
Ezzel a táblával, ezzel a röliffel azokról a papokról emlékeznek meg, akik segítettek a háború alatt az embereknek, felekezettől függetlenül.
Így van, pontosan.
Ön ott volt az átadó ünnepségen, ahol többen méltatták a munkáját. Mit mondtak róla?
Igazából a tábláról, magáról olyan sok szó nem esett, de nem is bántam, mert nem is az volt a lényeg, hanem maga az esemény, a ferences szerzetesek, akiknek egy része aztán így vagy úgy mártírhalált is halt kommunizmus alatt. Tehát a tábláról kevés szó esett, előttem Köves Lomó rabbi szólalt föl, és nagyon szép beszédet kerekítette ezzel kapcsolatban.
Ismerkedjünk meg az éremkészítéssel. Vert és öntött érem létezik. Miben különbözik a kettő, hogy kell elkészíteni az egyiket, illetve a másikat?
Alapvető különbség a kettő között a fölhasználás módja, célja. Tehát a vert érem az általában nagy példányszámnál működik, vagy ott éri meg. Az öntött éremnél meg néhány egyedi, vagy néhány darabos, vagy pár tucatos szériáknál jöhet szóba. A vertéremről már korábban meséltem, az, hogy hogy működik az ember, egy nagyobb éremképet csinál gipszbe, és azt lekicsintik, és mint egy présszerszámmal, présgépen üres fémlapkákra préselik a mintát. A öntött éremnél a gipsz modellt azt homokba beformázzák, és homokformázással egy az egybe ugyanazt megöntik bronzból. Tehát ott nem történik semmi méretváltozás, semmi, csak ez egy lassabb folyamat, ezért ezt néhány tucat alkalommal lehet megcsinálni.
Csinálni kell neki egy formát.
A öntött éremhez is kell öntőforma, egy minta, és ez lehet nagy is. Tehát 4-5 centinél nagyobb átmérőjű érmet már igazából szinte csak öntve érdemes csinálni. Léteznek nagyobb vertérmek, de azok nagyon különlegesek, tehát 4-5 centi fölött már öntéssel készülnek az érmek, és általában bronzból.
És ha önön múlna, akkor mit ábrázolna érmen legszívesebben? Van olyan, amit szeretne elkészíteni?
Ebben a pillanatban aktualitás nyert, hogy tegnap hunyt el Jane Goodall, a híres természetvédő, ő nagyon megérdemelne egy szép emlékérmet. Most csináltam már róla portrét gipszbe, de hogy csak úgy tanulmánygyanán, de most úgy elgondolkoztam, hogy valami komolyabb emléket kell neki állítani kisméretbe.
Budapesten voltunk, Bitó Balázs ötvös művésszel beszélgettünk, többek között arról, hogy a Pannonhalmi Bencés főapátságról is készített érmet, és januárban Ferenc pápánál volt, és neki is adományozott egy bronz érmet, az arany változatát pedig a főapátság képviselői adták át neki. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A remény szavai a Bibliában címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, kedves testvéreim! A héber és görög szentírási nyelvekben a remény szavai kvávach, jahál és elpisz mélyebb betekintést adnak a remény jelentésébe. Ez a mi éltető erőnk. A remény a hitünk egyik sarokköve, amely ígéretként és egyfajta életformaként egyaránt átszövi a Szentírást. A Héber Bibliától az Új Szövetségig a remény az Isten ígéreteibe vetett, tevékeny, lendületes bizalomként jelenik meg. Nézzük először, hogy mit is jelent az a héber kifejezés, hogy kvávach. A kvávach körülbelül így fordítható magyarra, feszültségteli várakozás. A héber nyelvben a kvávach szó a várakozás egy formáját, a reményt fejezi ki. A kvávach egy megfeszített zsinór képében gyökerezik, a feszültség és a várakozás érzését sugallja. Ez nem tétlen várakozás, hanem tevékeny, bizalomban gyökerező. Ez a feszültség elismeri a küzdelem valóságát, miközben szilárdan ragaszkodik Isten hűségének bizonyosságához. A Szentírás leghosszabb könyvében Izaiás gyönyörűen érzékelteti ezt. De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, de nem fáradnak ki, járnak, kelnek, de nem lankadnak el. Ezt pontosan Izaiás könyve 40. fejezet 31. versében olvashatjuk. A kvávach itt az Istenre való várakozás átalakító erejét hangsúlyozza. Ez a remény még a fáradtság és a küzdelem közepette is erőt ad. A szó a Zsoltárok könyvében is előfordul. Remélek az Úrban, benne remél lelkem, és bízom a szavában. 130. Zsoltár, 5. verse. Ez a szakasz valamiképpen a kvávachot Isten szavával párosítja, aláhúzva az isteni ígéretek megbízhatóságát. Reménykedni ebben az értelemben azt jelenti, hogy ragaszkodunk Isten hűségéhez még akkor is, amikor a körülmények éppen ennek a ragaszkodásnak az ellenkezőjét erősítenék meg bennünk, vagyis a kételkedést és a kétségbeesést. A jahál. Azt jelenti türelmes kitartás. A kvavachval szoros kapcsolatban álló héber jahál szó a kitartó remény jelentését hordozza. Míg a kvavach a várakozás feszültségére utal, addig a jahál a remény fenntartásához szükséges türelmet emeli ki. Ez a kifejezés gyakran olyan mondatokban jelenik meg, ahol Isten ígéretei még nem teljesültek be, arra késztetve a hívőket, hogy kitartsanak a hitben. A Siralma könyvében Jeremiás próféta ezt írja: ezeket fontolgatom szívemben, hogy fölé legyen bennem a remény. Az Úr irgalma nem fogyott el egészen, jósága és kegyelme még nem merült ki. Minden reggel újjá éled, nagy az ő hűsége. Siralmak könyve 3. fejezet 21. és 23. versei közötti szakaszt hallottuk. Jeremiás reménye Jeruzsálem romjai között nem a körülményeitől függ, hanem Isten szeretetének állhatatosságától. A jahál türelme magában foglalja a mély bizalmat abban, hogy Isten időzítése tökéletes. Elismeri a várakozás fájdalmát, miközben szilárdan hisz abban, hogy Isten ígéretei valóra válnak. Most nézzük a 3. szentírási kifejezést a reménnyel kapcsolatban, az elpiszt, amely az előző 2-vel ellentétben görög eredetű, és körülbelül így lehet visszaadni a jelentését: magabiztos várakozás. A görög újszövetségben az elpisz a remény elsődleges szava. A szó modern korszerű használatával ellentétben, amely gyakran bizonytalanságot sugal, például remélem, hogy megtörténik, az elpisz magabiztos várakozást közvetít. Bizonyosságot jelent, nem pedig kétséget, mert az Isten változatlan jellemén alapszik. Szent Pál ezt írja a római levélben: tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott szent lélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Ez a gyönyörű rész a rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 3. és 5. versek közötti szakasz. Pál számára a remény mélyen kötődik a Szentlélek átalakító munkájához. Ez egyáltalán nem egy múló érzelem, hanem az ember állandó hozzáállása, hogy jöjjön, ami jön, aminek jönnie kell. Az Elpis bizakodó várakozását a zsidókhoz írt levél még jobban hangsúlyozza. Ez a reménység, Elpis, lelkünknek biztos és erős horgonya. Eléggé közismert, hála Istennek, ez a szentírási mondat, a zsidókhoz írt levél 6. fejezet 19. verse. Ez a metafora, ez a szép költői hasonlat, a keresztény remény rendíthetetlen természetét ragadja meg, amely szilárdan tartja a hívőket az élet viharaiban.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
A műsorunkat 19 óra 50 perctől 22 óra 50 perctől és holnap 3 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2